Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Máriádő minden kedves hallgatóját. Újra keddi napon, újra délhez közeledve, immár egy új időszakban, nagybőti időszakban. Abban az időszakban, amely felszólít bennünket arra, hogy készüljünk a legnagyobb ünnepünkre, Húsvét Szent ünnepére. Legszebbnek a karácsonyt szoktuk tartani, és tényleg az is. A maga téli varázsában, a maga díszítésében, az ajándékozó szeretetben. A húsvét pedig a legnagyobb ünnepünk, hiszen ez adja meg a mi vallásosságunknak az értelmét és a csúcspontját. Értelmét, mert amint az apostol fogalmaz, ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, értelmetlen volna a hitünk, és sajnálatra méltóbbak lennénk bárki másnál. Miért? Mert azt jelenti, hogy egy folyamatos önállításban élnénk, hogy érne valamit a mi vallásosságunk, holott Krisztusnak a tanítása, és mindazok, amiket tett jó cselekedetként az emberek körében, még ha rendkívüliek is voltak, tehát nem emberi képességből fakadóak, nem is valami varázslatnak a következménye, hanem Isten segítségével. Ha az Úr Jézus a szenvedése és halála után nem támadt volna fel a halálból, nem kaptuk volna meg mindannak a bizonylatát, hogy igen, egyrészt mindez igaz, másrészt pedig mi ránk is ez vár. Mi azért vagyunk vallásosak, mert a feltámadást várjuk magunk részére is, és szeretteink részére. Ha nem hinnénk a feltámadásban, akkor a földi életünk bármilyen fajta imádási formát ölt, legyen az akár a keresztény, akár a más vallásoknak az imádása, és szándékosan nem nevezek meg egyet sem, teljesen értelmetlen volna. Többször gondolkoztam el azon, hogy én, mint Európában született és európai gondolkodású és a kereszténységnek a tagjaként, nekem természetes ez a fajta vallásosság, és természetes a hitről beszélni, természetes a feltámadásban reménykedni. De vajon hogyan állnak azok, akik távol-keleten születtek, és például olyan fajta vallásos elméleteket követnek, amelyek nem ígérnek sok mindent a föld élet után? Pontosabban a buddhizmus a maga teljességében persze tartalmaz életre szóló tanácsokat, ez e világi életre, viszont maga a reinkarnáció elmélete révén azt sugallja, azt tanítja, hogy hát van alkalom több életen keresztül újra születni, és mint egy levezekelni az e világi életemnek a hibáit, bűneit, és majd amikor mindettől megszabadulok, akkor úgy feloldódok a semmibe, a nihilben. Egyrészt azért, mert tudom, hogy a feltámadás ténye és reménysége sok erőt és célt ad életemnek, egyrészt ebből a szempontból, másrészt pedig józan fejjel gondolkodva azt mondom, nem tudnék követni egy olyan vallást, ami nem ígér nekem semmi jót a továbbiakban. Mert az egész életünk egy sikerekre való törekvés. Természetesen nem mindig látványos, nem mindig feltűnő módon, és nem mindig másikon átgázolva, ahogy történik a nagyvilágban nagyon sokszor, hanem a kis sikereket is elfogadva, annak örvendve, megköszönöm a mindenható Istennek, lépünk előre és újra előre az Isten országa felé. Ez a keresztény ember sikervágyának a története, illetve a háttere. Viszont amikor még ettől a világtól is mintegy megtagadnánk mindent, mint például a keleti vallások követőinek némeike, tehát kvázi szerzetes, illetve remetei életformát választanak, és párhuzamot hoztam a keresztény világban található hasonló emberekre, viszont a e világ jön megtagadás után nem következik semmi, ami a földi életet követi, hát valószínűleg én ott abban a világban ateista lennék. Vagyis nem hinnék semmibe, legalábbis nem abban, amit ott hirdetnek. Ugyanígy furcsa lehet az a fajta mennyország kép, amit a közelebb jöve a muzulmán testvéreink, az iszlám vallásnak a követői hirdetnek, és az a fajta jövőkép, ami abban benne van, szintén nem túl kecsegtető. Mi megmosolyogjuk, amikor halljuk a janicsárok és egyáltalán a oszmán birodalom dicső korában a hadsereg tagjait azzal küldték a halálba. Nem baj, hogyha feláldozza az életét az ügyért, mert majd odaállt mindazokat, akiket ő megölt, azok mind szolgái lesznek. Hát valószínűleg ez se túl kecsegtető, mert az még nem azt jelenti, hogy boldog vagyok. Nem azt jelenti, hogy az a vágy, ami minden emberben megtalálható, boldogság utáni vágy, teljesülne ilyen formában, hogy na, lesznek rabszolgáim a túlvilágon. De vannak ezen vallások követői is, természetesen tiszteljük és becsüljük őket, sőt keresztény szeretettel is fogadjuk, még akkor is, hogyha radikalizálódnak és fanatikussá válnak. Egy valamit biztos egy keresztény se köteles elfogadni, hogy az ő radikalizálódásuk, illetve a fanatizmusuk révén joguk lenne bárkinek az életét elvenni, háborúval fenyegetni, háborúba kényszeríteni, és így tovább. A keresztény ember 5. parancsban tudja, védenie kell az életét. Igyekszik nem támadni, igyekszik nem ő okozni bármit, de ha megtámadják, akkor védekezik. Nem akartam külön semmi utalást tenni mostani háborús helyzetre, amiről mindannyian tudjuk, egy újabb háborús helyzet van a világban. Nem. Viszont arra akartam rámutatni, hogy az összes vallásos ígéretek, és azért nevezem így és nyomatékosítva, mert mindaz, amit nem tapasztalunk meg itt a Földön, nincs kézzelfogható, tapintható része az ígéretnek itt a Földön, addig csak egy reménybeli, jövőbeli remény tárgya. Tehát mindaz, amiben reménykedek, mindaz, amit ígér maga a vallás, a keresztény valláson, keresztény vallásban találhatjuk meg. És természetesen, mint katolikus és mint lelkipásztor, mi mást mondhatnék, mint azt, hogy a katolikus vallásban találjuk meg a legtöbb eszközt arra, hogy ezt az örök boldogságot el is érjük. Miért fogalmaztam így? Mert mindegyik keresztény vallás igyekszik a maga módján a keresztény gondolkodást kialakítani a Biblia, a Szentírásnak a sorai alapján. Van, akinek többé-kevésbé sikerül, annak biztos nem sikerül, aki bármit kihagy az Isten ígéből, ezt maga az Úr Jézus mondta. Viszont mindenki igyekszik ilyen vagy olyan formában az ígéret tárat, mint egy feltárni a követők előtt, viszont egyetlen egy vallásos közösségben sem található meg annyi kegyelmi forrás és lehetőség, mint amit a római katolikus, illetve maga a katolicizmus nyújthat. Ennyit az önvédelmi, úgymond apologetikai hozzáállásról, viszont mindannyian tudjuk, hogy szükség van néha hitünknek az igazáról és annak eszközeiről elgondolkodni, mert csak így erősödhetünk meg benne. Amennyiben csak szokásból lennénk azok, akik, tehát katolikusok, mert azzá kereszteltek, nem volna túl sok érdemem ezen a téren, és végképp nem volna sok erőm, hogyha hitemet támadják, nem volna sok erőm, hogy ezt megvédjem, illetve üdvösen feltárja mások elé értékeinket is. A műsorunk keretében eddig foglalkoztunk a lelki élet és hit mélyítésének a kérdésével az imádság eszközein keresztül. És megtekintettük, hogy a Szentírásban mit olvashatunk, miről tanúskodik, hogyan mélyítették el az Istennel való kapcsolatukat az emberek Ószövetségben, Újszövetségben egyaránt. Mire tanított maga az Úr Jézus, miért kapta kedvet az apostolok a másfajta imádságmódra, mint amit addig ismertek. És a legutóbbi alkalommal pedig azon kezdtünk el gondolkozni, hogy milyen eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy az imádságunk elmélyüljön. És szó volt a csendről. A csend keresése, megteremtése, illetve értékelése. Mai nap, mivel már nagybőjt időszakban vagyunk, és ez az időszak külön felszólít bennünket az egyház tanítása révén, több csendet teremtsünk magunk körül, hogy igyekezzünk a nagybőjtben kerülni a hangos mulatozások szervezését, vagy azon részvételt. Fontos, hogy egy kicsit még érintsük ezt a csend kérdését, illetve gondolkodjunk el mindezen a nagybőjt szempontjából. Amint a legutóbbi adásban is szó volt róla, a csend elengedhetetlen az ima életünk teljességéhez. Úgy, ahogy egy sportoló, amiután megteszi a távfutását, vagy egyáltalán szaladgál a pályán, bármilyen labdasportban, vagy egyszerűen dobogóugrást végez, vagy bármit, ami kimozdítja őt a nyugalmi állapotból, tehát a test végez egy bizonyos fajta megerőltetést, nem tud leállni azonnal. Hanem fontos az, hogy a futó még egy pár lépést fusson, amikor befejezte a távot, a labdajátékos még sétáljon egy kicsit a pálya mellett, amikor leszárítják. Tehát látjuk azt, hogy nem lehet azonnal leállni. Miért? Mert nagyon nagy veszélybe kerülhet a test, amikor hirtelen adrenalindús mozgásból le kell, hogy álljon, nagyon könnyen megtörténhető károsulnak szervek, sőt le is állhatnak. Pont ezért minden egyes sportoló már az első órákon tudomásul veszi egy jó edzőtől azt, hogy minden egyes fizika erőfeszítés után kell egy kis levezető, egy fizikai levezető. Na most vetítsük át ezt az egészet az ima életre. Amikor mi a nagy zajból hirtelen leállnánk, hogy imádkozzunk, mert most itt az ideje, képesek volnánk? Nem. Nem olyan valószínűleg nem, biztos nem. Azért, mert a test még tele van adrenalinnel. A test még mozgásba szeretne lenni. Az agyunk még nem tud lecsillapodni, nem tud oda koncentrálni egy dologra, még szaladgál 100 000 felé. És sokszor, amikor érezzük, hogy az ima életünket megzavarja a figyelmetlenség, ami nem föltenül szándékos, hanem egyszerűen csak nem tudjuk szabályozni a mi gondolatainkat, ez ennek a következménye. Túl hirtelen állunk le, és teljesítményt várunk a lélektől, olyasmit, amit egyszerűen nem képes megtenni. Ez olyan, mint amire szokták mondani filozófiai szempontból, hogy fából nem lehet vaskarikát készíteni. Úgy, ahogy ez képtelenség, tehát el lehet mondani egy mondatba ezt a kifejezést, hogy fából vaskarika, de viszont fizikai és képtelenség és logikai képtelenség is. Ugyanígy az ima életünkre vonatkozóan lehet hasonló módon kijelenteni képtelenség azonnal egy feltűzelt fizikai állapot után elcsendesedni és imádkozni szinte másik pillanattól kezdődően. Ezért fontos, hogy első és legszükségesebb lépésünk az legyen, egy kicsit leállunk lassanként a mindennapi életünkből, próbálunk csendet teremteni magunk körül és magunkban, és egy idő után elkezdünk imádkozni. Ez kéne legyen tulajdonképpen egy igazi folyamata annak, hogy én Istennel kezdek el beszélgetni. Ez időigényes. Nem mondhatjuk azt, hogy 2 percen belül én leálltam a munkámból, elvégeztem az imát, és 2 perc múlva folytathatom is, annyival inkább, hogy az ima nem percekbe és nem kilószámra mérhető, hanem Istennek szentelek időt. Tehát úgy ez elcsendesedés, az Istenre való figyelés, maga az Istennel való beszélgetés, ami nem más, mint az ima, ezek mind időt vesznek igénybe. Ezért fontos, hogy mindannyian a napi programunkat úgy alakítsuk ki, hogy legyen időnk Istenre, legyen időnk lelkünkre. S Nagybőjt azért szólít fel minket a csendesebb időszakra, holott már a szervezetünk örvend és élvezi azt, hogy na lassan jön a tavasz, mindig Nagybőjt időszak tavaszra esik, tél vége, a tavasz elejére. Már indulnánk neki mindannak, amit télen nem tehettünk meg, többet legyünk kint a természetbe, örvendjünk, szaladgáljunk, végezzük a kinti munkánkat, akár csak a pihenésre, szabadságra elmenjünk egy pár napra bárhova, mert az idő kicsábít bennünket a házból. Tehát mindezek ellenére Nagybőjt időszak azt mondja, állj! Állj meg egy kicsit, te keresztény ember! Állj meg, és többet foglalkozzál a lelkeddel. Tedd félre a hangos mulatozást, ami kizökkentene a lelkednek szentelt csendből. Lépjél ki az eddigi megszokott komfortzónádból, és próbálj egy egészen más valamit, ami nem más, mint az Istennek szentelt élet megélése. Hogyha nincs gyakorlatunk ebben, és nem próbáltuk ezt soha megtenni, vagy ritkán, akkor valahogy nincs sok kedvünk arra, hogy nekifogjunk. Mert nehézségekkel jár. Elsősorban lemondásokkal. Utána pedig olyan csendes pillanatokkal, amiket talán nem élek át máskor, mert az egész életem egy sürgés-forgás, megszoktam a zsongást, a magam körül történő zsongást és az én állandó futásomat, és nehéz választani egy olyasmit, ami engem csendre, nyugalomra, lelki pihenésre ad felszólítást és előírást. De annak ellenére, hogy nem tetszik azonnal a mi testünknek, ami agyunknak, ami életelképzelésünknek, érdemes nekifogni. Elkezdődött már a Nagybőjt, a legideálisabb, hogyha bárki már nagy hanvazó szerdán ennek az időszaknak neki is fogott, tehát nem csak telnek múlnak a napok, és ő még neki se fogott, hanem már hanvazó szerdától éli az ő lelkinek szentelt időszakot. Ez a legideálisabb, viszont mindannyian lehetünk olyanok, mint a késve érkezett munkások, akik, ha vállaljuk végül az Úr szolgálata való állást, ugyanúgy megkapjuk a magunk jutalmát. Emlékszünk az Úr Jézus példabeszédére, aki a gazdát árítja a központba, és a gazda munkásokat igényel az ő szőlőjébe. Ennek érdekében kimegy a nap különböző időszakában a piac tére, hogy az ott olálkodó, a semmit tevő, a senki által fel nem fogadott embereket ő felfogadja, az ő szőlőjébe küldje, és a napnak a végén pedig megadja azt, ami neki jár. És a példa gyönyörűen bemutatja azt, hogy Isten megadja mindenkinek, amit megígért. Minden egyes munkásával, felfogadott munkásával abban egyezett meg, hogy megkapja a napi dénárt. Persze méltatlankodtak, mert első látásra igazságtalanságnak tűnt a nap hevét végig dolgozó emberek részéről, hogy ugyanannyit kaptak ők is, mint az, aki egy órát dolgozott, mert a 11. órában volt felfogadva. Igen ám, de a gazda nagyon ügyesen és méltányosan rámutat az igazságra. Nem, de ennyiben egyeztünk meg. Amitben megegyeztünk, itt van, fogd és menj. És amikor mi méltatlankodnánk azon, hogy másnak miért így vagy úgy, látszólag nagyobb sikere van, látszólag jobban megy a dolga, mint nekem, és így tovább. Tehát tudnánk rengeteg helyzetet hozni az életből, ami a mi elégedetlenségünket táplálja vagy tükrözi. De az Úr megkérdezi tőlünk, nem, de ebbe egyeztünk meg? Nem, de az üdvösséget ígértem neked? Íme, fogd, mindannak érdekében, amit tettél, és amit vállaltál, és ahogy igyekeztél nemesíteni életedet, íme az ajándékod, az üdvösség. És Isten képes annak is üdvösséget nyújtani, aki utolsó pillanatokban döbben rá, vagy tér rá a helyes útra, mert Isten azért teremtett mindannyiunkat, hogy üdvözöljünk. Senkit se akar elkárhoztatni, aki elkárhozik, az nem Istennek aratából teszi, hanem a sátán csábítása révén az embernek a sajátos egyéni döntése következménye. Mi kárhoztatjuk el önmagunkat és senki más. Úgy, ahogy az Isten előtt nem mondhatjuk azt, azért jutottam ide, mert szomszédom, barátom, szülőm vagy bárki ezt és ezt mondta nekem, és én ezt tettem, és azért vagyok itt. Nem. Minden alkalommal a felelősség a miénk, bármit teszünk, életünk során mindig újra és újra át kell értékeljük a mi döntéseinket és életmódunkat. Tehát nem hivatkozhatunk arra, hogy miért tartunk ott, ahol. Ugyanúgy, aki elkárhozik, azt sem mondhatja ugyanezeket a kifogásokat, hogy hát azért jutottam ide, mert ott már hiába mentegetőzik az ember a túlvilágon, ott már csak az ítéletet kell, hogy elfogadja, üdvösség vagy kárhozat. Ezért fontos, hogy amíg élünk, és egyikünk sem tudja, hogy meddig, tudatosan vállaljuk fel az életünk minden pillanatát, és igyekezzük a legjobb döntéseket meghozni, mert ezek tudják a mi üdvösségünket előmozdítani. És visszatérve újra és újra a mi eredeti témánkra, maga a csend, amit megteremtünk ebben az időszakban, ez csak is a mi javunkat szolgálja. Mert segít abban, hogy egyrészt jobban átgondoljuk eddig életünket, segít abban, hogy tisztában nem forró fejjel, nem a munka és a napnak a hevében hirtelen döntés következményeként szülessenek döntések, hanem immár a lecsendesebb, lecsendesítettebb életformánkban, a nagyobb csendben, ami minket körülvesz, tudjunk higgadtan dönteni talán létfontosságú helyzetekről is, és tudjuk a mi testünket is beállítani edzéssel a lelki élet érdekében. Mert az Úr Jézusnak az egyik szép tanítását, pontosabban elnézést nem is az Úr Jézus tanításaként, hanem ószövetségi gondolatként hangzik el a próféta szájából, Isten mondja az embereknek, tanuljatok meg már jók lenni. Tanuljatok meg már szeretetben élni. Itt már én most tovább szövöm a szinonímákat. Tanuljunk meg lelkünk érdekében valamit tenni, mert nem önmagától értető, nem ösztönös. Ezeket tanulni kell. Úgy, ahogy a rossz is, amit elkövetünk, az mint egy láncolatként, mint egy tovább gyűrűzés formájában, mint nő és nő, és mondjuk úgy a kisebb rosszból tanul a nagyobb rossz is, és fejlődik óriás nagy gonoszsággá. Ugyanúgy, mint egy edzést és folyamatos odafigyelést igényel a jónak a megszokása, a jónak a természetessé tétele életünkbe. Meg kell tanuljunk jóknak lenni, mivel sajnos nem magától értetődő. És miért nem? Isten minket olyannak teremtett, hogy igen, jók voltunk. Viszont az első bűn, amit az emberiség elkövetett az Isten ellen, amit eredeti bűnnek nevezünk, feltárja elénk, két súlyos következményekkel járt mindannyiunk számára, mint egy testi-lelki örökségként átörököljük nemzedékről nemzedékre. Az egyik értelmünk elhomályosulása, a másik az akaratunk meggyengülése. Értelmünk elhomályosult, és ma nem látjuk tisztán a célt. Szemüveges vagyok, és tudom azt, hogy ha nem figyelek, még mindig látok, de nem veszem észre, hogy rosszabbul, mert összemocskolódott a szemüveg. És akkor időközönként le kell vegyem az orromról, meg kell töröljem, visszateszem, és akkor viccesen szoktam mondani a körülöttem állókhoz, ó, látlak benneteket. Mintha addig nem, addig is, csak persze másként, mert egy mocskos szemüvegen keresztül másképp lát az ember. Na, ez egy olyan példa, ami hasonlat lehet a lelki életre is. Megszokjuk azt, hogy rosszul látunk, nem vesszük észre, hogy nagyon mocskos a szemüveg, amin keresztül látjuk a világot. Azt gondoljuk, ez a természetes, pedig nem. És a lelkünk látását elhomályosította az eredeti bűn, már nem látjuk tisztán a távolban levő örök célt, ami az örök boldogság, hanem talán legfeljebb ide magunk elébe látunk, a mai napot látjuk, közeljövőt látjuk, és így tervezünk, és így állítjuk be az életünket, minden nap egy újabb napra, egy újabb napra, és mintha végtelenségig ez bekövetkezhetne. Sajnos nem. Nem is erre az életre voltunk teremtve, hogy itt éljük meg az örök életet. És az akaratunk meggyengült, rengeteg szép, gyönyörű álom van mindannyiunkban, ami addig szép, amíg megálmodjuk, amire már meg kell, hogy valósítsuk, addig már elszáll a bátorságunk, a buzgóságunk, minden, és lassan csak álom marad minden, talán egy életre keresztül, egy életen keresztül. Ezért kell a nagybőjtöt kihasználjuk folyamatosan, az imádsággal, a csenddel, a magunkba szállással, a bűnbánattal, hogy újabb lehetőségünk legyen egyrészt méltó módon ünnepelni a húsvétot, másrészt pedig, hogy az életünk előbbre jusson a jó területén, az üdvösség felé. Kedves Már Rádió hallgatók, egy újabb műsornak a végéhez értünk. Kívánok mindenkinek egy áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását. Hallgassuk továbbra is a Már Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!